A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Sémákról, azaz olyan belső mintázatokról beszélgetünk hétről hétre, amelyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység vagy erősebb reakció érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a sorozat gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Persze igyekszünk választ adni arra is, hogy miként lehetséges e sémákat úgy kezelni, hogy abból gyógyulni tudjunk. Így is kapcsolódunk az előadásokhoz, melyeket a MOM Kulturális Központban tartasz kedd esténként. Az elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem séma kapcsán már többször beszéltünk arról, hogy a séma legfőbb jellemzője, hogy a késztetést azonnali cselekvés követi, és a kettő között nem ékelődik be a gondolkodás. Ez a séma egyik legfőbb jellemzője. A másik pedig az, hogy ebben a sémában érintettek nem tudnak hosszú távú célokat véghez vinni, mert a pillanatnyi késztetések ebben megakadályozzák őket. De egyáltalán milyen típusú gondolkodás lehet az, ami segíthet mindkét esetben? Az előadásodon De Bono modelljét említetted, erről már volt szó a múlt heti adásban is, de kérlek, hogy röviden tekintsük át újra.
Igen, tulajdonképpen azért érdemes pár perc erejéig visszatérni, mert önmagában is ismeretbővítő, esetleg még felszabadító is lehet, hogy rácsodálkozhatunk arra, jé, hát hatféleképpen tudok gondolkodni. Még sosem csodálkoztam erre rá. Tehát érdemes akkor megnevezni azt a hatfajta gondolkozásmódot. Az első, amikor információkkal, tényekkel, realitásokkal, számokkal, adatokkal foglalkozom, és ezek kapcsán gondolkozom. A második, amikor az érzésekhez, érzelmeimhez, hangulataimhoz kapcsolódó gondolatok jelennek meg bennem, és esetleg ezeket fűzöm tovább. Talán senkinek se kell ezt különösen ragozni, hogy amikor jó kedvem van, akkor nyilvánvalóan pozitívabb gondolatok fognak megjelenni bennem. Ha rossz kedvem van, akkor pedig lehet, hogy inkább kritikus gondolatok vagy negatív gondolatok jelennek meg. Aztán a harmadik, a megfontolt, körültekintő, a nehézségekre, hibákra esetleg, tévedésekre fókuszáló gondolkozásmód, ezt nevezhetnénk talán leginkább egyfajta pesszimista megközelítésnek. Aztán a következő, amikor értékeket fölismerő gondolkozásmódról beszélünk, és ennek mi a lényege? Az, hogy dolgoknak a fontosságát, az értékét bizonyos helyzetekben, találkozásokban, nehézségekben, bármiben meg tudom látni a lényeget. Mert hogy a lényeg nyilván valamilyen alapvetően fontos értékre utal. Tehát a lényeglátó gondolkozásmód. Aztán a következő, a kreatív és teremtő gondolkozás, az eredeti gondolkozás, az eredeti ilyen összetársító, összefüggéseket fölfedező gondolkozás, a máshonnan látni képes gondolkozás. És végül a hatodik, az a fajta gondolkozásmód, amikor összefüggéseket, folyamatokat képes vagyok rendszereket átlátni, elgondolni, elképzelni.
Az jele lehet valamiféle sérülésnek, vagy a realitást látni nem képes gondolkodásnak, hogyha valaki azt tapasztalja saját magán, hogy nagyon felborul annak az egyensúlya, hogy ezt a hatféle gondolkodást egyforma intenzitással művelje?
Azt lehetne mondani, hogy az utal sebzettségre, ha valamelyik gondolkozásmód valaki számára nehezen érhető el. Vagy amikor éppen jól vagyok, és utána gondolok, hogy tulajdonképpen szoktam-e én lényeglátóan gondolkozni? Vagy eléggé figyelembe veszem-e a tényeket, az információkat? Vagy én nekem mindenről van valami véleményem, és fütyülök a tényekre? Vagy például, hogy képes vagyok-e előrelátóan gondolkodni. Tehát végül is az önismeretben nagyon is felfedezhetjük azt, hogy bizonyos gondolkodásmódok lehet, hogy szinte egyáltalán nem jelennek meg nálunk, vagy pedig valamilyen érzelmi nyomás alatt nem hívhatóak elő. Tehát egyébként, ha jól vagyok, szoktam úgy gondolkozni, hogy észreveszem a lényeget, vagy észreveszem az értékeket, de ha elkezdek a férjemmel, a feleségemmel, vagy a gyerekemmel konfliktusba keveredni, na akkor, mintha elszállna az agyam, ahogy szokták mondani, képtelen vagyok tízig számolni. Ez mit jelent? Hogy például eluralkodik rajta az érzésekhez, indulatokhoz, ösztön késztetésekhez kapcsolódó gondolkozásmód, és akkor ott ezekben a helyzetekben nem érhető el számára a hosszú távú, vagy a lényegre, vagy értékekre figyelő, azt fölismerni tudó gondolkozásmód.
Hát remélem, hogy ezzel is visszajelzést tudunk adni a hallgatóknak, hogyha esetleg valaki ráismer, hogy valamelyik gondolkodástípust nem műveli gyakran, vagy nem érzi a sajátjának, akkor lehet, hogy érdemes egy kitekintőt tenni, vagy rálátni kívülről arra, hogy hogyan is gondolkodunk.
Hogyne, egyébként a közbeszédben rengeteg utalás történik arra, hogy valamelyik gondolkozásmódban valaki gyönge. Ti pontosan szoktuk is ezt mondani, olyan rövid távúan gondolkozik. Vagy a bolhából is elefántot csinál, akkor nem látja a lényeget, vagy torzul, ugye, vagy tulajdonképpen minden rendben van, csak éppen a realitáshoz nincs sok köze. Tehát tulajdonképpen a hétköznapi fölismerésekben is nem egyszer teszünk utalást arra, hogy egy gondolkozásmód, egy fajtája a gondolkozásnak valakiből hiányzik, vagy gyönge.
A hosszú távú gondolkodásról szó esett már itt a gondolkodástípusok kapcsán, azonban ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, szükséges arról beszélni, hogy egyáltalán miért érdemes hosszú távú célokat kitűzni.
Igen, éppenséggel a jól lét kutatásokból tudjuk azt, mert erre voltak kíváncsiak a kutatók, hogy kik elégedettek vagy boldogak az életükben azzal összefüggésben, hogy vannak-e és milyen élet céljaik. És nagyon világosan az derült ki, hogy a legelégedettebbek azok, akiknek hosszú távú, életre szóló, akár így is mondhatnánk, hogy esetleg halálon túlmutató élet céljaik is vannak, és mindezek pedig nem én központú, belső, nem anyagias életcélok, esetlegesen kapcsolódva spirituális életcélokkal. Hadd hozzak egy példát, hogy tulajdonképpen miért is van így. Most képzeljünk el valakit, akit állandóan a pillanatnyi indulatai elsodornak, ő hiába tűz ki nemes célokat, hogy így szeretné, sőt hiába vannak ideájai, hogy szerintem az a helyes, úgy kellene tenni. Hogyha az érzelmi önszabályozás, önfegyelem, önkontroll hiányában, az érzelmi intelligencia gyöngesége okán, ő állandóan azt tapasztalja magában, hogy jó szándéka ellenére is rövidtávú érzelmi, fizikai szükségletek átvették az irányítást. Képzeljük el azt a férfit vagy nőt, aki, hogyha éhes, nem lehet vele normálisan beszélni. És amikor megevett egy jó tál ételt, mintha kicserélték volna. De például erről beszélünk, hogy milyen nehéz a gyerekeinkkel, hogyha nem vagyok képes hosszú távú célokban gondolkozni. Ha a gyerekemre vonatkozóan is kizárólag rövid távú céljaim vannak, és neki mindig ötösnek kell lenni, neki mindig meg kell felelni, neki mindig, akkor ki fognak maradni nagyon fontos lépések. Akkor bizonyos élet szakaszokat nehezen fogunk tudni elviselni. Például, ami közkeletű, 100-ból 99. Mikor megérkezik a serdülőkor, ha nem tudok hosszú távon gondolkozni, akkor szülőként vagy nagyszülőként éppenséggel a természetes elszakadási törekvéseket, mert hogy az sokszor nem éppen a legillegálmesebb formában jelenik meg, rossznak fogom tartani, pedig az jó. az nagyon hasznos, nagyon fontos, arra szükség van, még akkor is, ha a környezetet megterheli. Tehát ha a gyerekem számára is, az ő életét is hosszú távon látom, akkor azt mondom, a serdülőkor kétség kívül egy szakasz. És ezt a szakaszt őnek is könnyű elviselni. Ha valaki szenved a serdülőkortól, akkor az maga a serdülő, hiszen ő éli meg belülről a kiszolgáltatottságot. És milyen nagy dolog akkor, ha a hosszú távú gondolkozásmód, a lényeglátó gondolkozásmód már eleve átsegít bennünket sok mindenen, mert nem állunk le ott problémázni, vagy ott szenvedni, ahol nem érdemes, mert azt mondjuk, el fog múlni, de most itt van az ideje.
Ha már hosszú távú gondolkodás, a keddi alkalmakon ehhez a témához kapcsolódva egy nagyon fontos gondolatkört hoztál, ez pedig az élet értelme. Erről hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy ez valamiféle egyetemes dolog. De valóban így van ez? Vagy ahogy mi magunk rá találunk az élet értelmére, abban szükségszerűen benne van valahogy egy személyesség?
Nagyon benne van. Tulajdonképpen, aki ezt a témát egészen konkrét, gyakorlatilag élet közegben elkezdte tudományos igényességgel és aztán a gyógyító munka szempontjából elérhető és átadható módon kidolgozni, az Viktor Emmanuel Frankl koncentrációs táborban élt 4 éven keresztül, és akkor lett egy alapvető tapasztalata, hogy azok élték túl, akik a lehetetlenségben, a borzalomban, az elviselhetetlenségben is megtalálták az életük értelmét, hogy miért érdemes még így is élni, és azok, akik esetleg sokkal jobb lehetőségekkel, akár fizikai adottságokkal rendelkeztek, ők pedig nagyon-nagyon gyorsan meghaltak, amennyiben ez rajtuk múlott, vagy rajtuk is múlott, és nem csak másokon. És akkor Frankl ezt a 4 éves belé ivódott tapasztalatot elkezdte a gyógyító munkára átfordítani, és kiformált egy egészen új irányzatot, és azt mondta, hogy a hozzám forduló, vagy úgy egyébként a lelki zűrzavarral, sebzettséggel, neurotikus beállítottsággal élőknek jelentős százaléka valójában nem kisebb-nagyobb dolgokkal küzd, hanem egy alapvető dologgal, hogy nem találja az életének az értelmét. És ha megtalálja az életének az értelmét, megkeresi az élet értelmét, megadja az életének az értelmét, akkor egyszer csak az összes többi nehézség már hordozható lesz, hiszen van értelme. És éppenséggel a tapasztalat rögtön aláhúzza ezt, hogy látunk embereket, a mi fölfogásunk, látásmódunk szerint mindenük megvan, és öngyilkosságot követnek el. Mások pedig szinte embertelen körülmények között, súlyos születési rendellenességekkel, megrendítő hiányokkal, vagy szenvedések, vagy sorscsapások után azt mondják, hogy hát az életnél csodásabb dolgot alig tudunk elképzelni. Élni akarunk, senki ezt ne kérdőjelezze meg, már a mi esetünkre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy éppenséggel nagyon nehéz helyzetekben is van az életnek értelme, és itt engedj meg 2-3 nagyon fontos mondatot, tehát Frankl nyomán azt mondhatjuk, hogy az életnek feltétel nélkül van értelme, mert ha valami föltétel kellene ahhoz, hogy az életnek legyen értelme, akkor tulajdonképpen azt mondtuk, hogy az életnek nincs értelme. Csak akkor, ha fiatal vagy. Csak akkor, ha egészséges vagy, csak akkor, ha van munkád, csak akkor, ha meg tudtál házasodni, csak akkor, ha tudtál gyereket szülni, különben nincs értelme. Ez rettenetes, és nincsen így. Hiszen nagyon sokaknál láttuk, hogy ezek a sorscsapások az életükben ott voltak, és értelmes emberi életet tudtak élni. Tehát az első, hogy az emberi életnek föltétel nélkül van értelme. A másik, amit te utalásszerűen idehoztál már, hogy az élet értelme személyes, ez azt jelenti, hogy kellek hozzá, kívülről nem adható meg, legfőjebb segíthetek valakit, hogy ő maga azt megtalálja, fölfedezze, fölismerje, vagy meg tudja adni. Tehát ezért az élet értelme, értelmessége, annak a tudatosulása, élményszintű belátása, megélése személyes, kívülről ilyen értelemben nem adható, azután pedig az élet értelme kihívás és fölszólítás jellegű. Mit értek ez alatt? Például azt mondom, hogy a papságban fölfedeztem, hogy a papságon keresztül én tudok értelmes életet élni. Akkor ez azt is jelenti, hogy valami ideben fölszólít engem arra, hogy csináld. Hogy kelj föl! És emiatt föl is tudok kelni. Ha a papságomnak látom az értelmét, akkor föl is tudok kelni. Tehát van egy fölszólítás jellege, de van egy kihívás jellege is. Ez azt jelenti, hogy ahogyan az élet értelmét és annak kapcsán az életünket visszük, megvalósítjuk, az nem egyszer nehézségek felé visz bennünket. Nem a kényelem felé vezet, sokszor a legkényelmesebb élet tűnik olybá, hogy a legértelmetlenebb. Ezért a kihívás pedig azt jelenti, hogy nem egyszer olyan nehézségeket is vállalunk éppen azért, mert azt látjuk, hogy ennek van értelme, aminek a töredékét sem vállalja az a valaki, aki nem látja, hogy annak van értelme.
Elhangzott az, hogy ha valaki megtalálta az élete értelmét, számára lett az életnek értelme, akkor nagyobb eséllyel élt túl rettenetesen nehéz körülmények között is. De vajon ez azt jelenti-e, hogy egyáltalán már az ezen való gondolkodás egy támpontot jelent, vagy pedig ez csak abban az esetben igaz, hogyha egy kézzelfogható elvem van, ami mentén élem az életem? Vagy elég, ha már gondolkodom róla, hogy vajon miért és vajon mi mentén?
Nem mindegy, hogy az élet értelmére vonatkozó kérdést hogyan teszem föl. Ugyanis ha azt kérdezem, hát van az én életemnek értelme? Ez a kérdés nem jó kérdés, mert tudjuk, minden kérdésben van egy ki nem mondott, benfoglalt állítás, akkor itt az állításom az, hogy az életnek vagy van értelme, vagy nincs, és most én magamra vonatkozóan föltettem ezt a kérdést, hogy én vajon ilyen szerencsés vagyok-e, akinek van, vagy sajnos szerencsétlen, nyomorult, akinek éppen nem jutott, mert nem volt elég, ahol azt osztják. Szóval ezt a kérdést nem érdemes föltenni. Ez nem azt jelenti, hogy mi most elkezdtük meghamisítani a valóságot, hanem belátjuk azt, hogy vannak értelmetlen kérdések. Mert nyelvtanilag föl tudom tenni a kérdést, csak értelme nincsen. És az is lehetséges, hogy bizonyos helyzetekben bizonyos kérdések nem visznek előre, vagy nem segítenek. Tehát ott azt mondjuk, hogy igen, van létjogosultsága ennek a kérdésnek, de itt és most nem érdemes föltenni. Például, mert van egy lényeglátó gondolkozásmódom, és a lényeglátás okán azt tudom mondani, hogy ezt a kérdést most itt nem firtatom, mert neki lehetne állni, bogozni, cincálni, és a többi, boncolgatni, de ez most itt, ebben a helyzetben, konfliktusban, nehézségben egyszerűen értelmetlen, nem segít. Hogy szól a jó kérdés? Például úgy, hogy van egy bennfoglalt állításom, az életemnek biztos van értelme, hol találom, hol keressem, hogy adjam azt meg, mi szükséges nekem most ahhoz, hogy rátaláljak, mit tegyek azért, hogy az bennem megjelenjen, elérhetővé váljon.
Mert ezek szerint tehetek is.
Hogyne, hogyne. Azt lehetne mondani, hogy mind a három kifejezés fontos, és egymást kiegészíti. Az egyik, az élet értelmét lehet keresni. De nem elég keresni. Van egy pont, ahol az élet értelmét érdemes megtalálni. Lehet, hogy furcsán hangzik, nem játszani akarok a szavakkal. De az is más, amikor megyek, és azt mondom, keresem. Keresem az igazit. Keresem a boldogságot. Előbb-utóbb ebbe azért bele lehet fáradni, és akkor hozzátehetünk valamit, hogy most már szeretném megtalálni. Most már az egy más nézőpont, hogy én azzal a tekintettel nézek, hogy hol is találom? Nem itt van? Nem ebben van véletlenül? Ebben most nem fedezhetném föl? Az egy másfajta nézőpont, mint hogy nagy, nyitottan keresem, távolságtartóan, ha rámugrik, akkor lehet, hogy ő az, ha integet, ő az, kacsint, ő az, de hát egyébként nem. Szóval más dolog, az élet értelmét keresni, megtalálni, akarni megtalálni az élet értelmét. Tehát úgy nézni, hogy hát ha csak itt ebben benne van, azt én meg fogom találni, mert én olyan szemmel nézem, hogy azt kérdezem, hogy itt megtalálhatnám az élet értelmét, ebben megtalálhatnám. És akkor lehet, hogy az élet azt válaszol, hogy nagyon is. És aztán a harmadik, ez is nagyon szép és nagyon fontos, hogy az életnek értelmet is lehet adni. Tehát nem csak kereshetem, nem csak megtalálhatom, hanem azt adhatom is, cselekvő módon, döntéseim által, és néha éppen erre van szükség. Kerestem már, találtam, amit találtam, de mostantól kezdve, vagy most ebben a helyzetben, vagy egy időszakban, ezt az értelmet állítom, és ezt adom. Nagyon jó példa lehet erre a társkeresés, hogy van, aki egy életen keresztül keres, de nem talál. Aztán van, aki azt mondja, na jó, most már azt a laza keresést, hogy ha csak nem csönget rám éjjel kettőkora, ezt abba hagyom, most már nekiállok megtalálni, és akkor megtalálja most mondjuk így az igazit, és akkor egyszer csak nehéz lesz az igazival az élet, mert előbb-utóbb az igazival is nehéz lesz az élet, és akkor eljön egy nagyon fontos pillanat és helyzet, akkor azt mondja, akár mennyire is nehéz, most úgy döntök, hogy nem tévedtem akkor, amikor azt mondtam, te vagy az igazi, és tudom, hogy most cselekvő módon, aktívan fontos, hogy elkötelezettségben kitartsak, és megerősítsem a hozzád fűződő lehetőség szerint kölcsönös szeretet kapcsolatomat, és hogy megadom ebben a kapcsolatban az életem értelmét, megnevezem, megtalálom, és én adom is az élet értelmét ebben a kapcsolatban, és hogy ez azért olyan jelentős, mert például az igazira vonatkozóan, persze ez most egy hasonlat, egy párhuzam, nagyon is nem mindegy, hogy én hátra dőlök a székbe, és azt nézem, hogy na, te vagy még az igazi? Én hajlandó vagyok ezt megtalálni, nem keresem, tényleg már megtaláltam, rendben van, te vagy az, és nézem, hogy most úgy beszélsz-e, most úgy gondoskodsz-e rólam, úgy figyelsz-e rám, úgy törődsz-e, és ha igen, akkor azt mondom, hogy na, jól van még mindig, be tudta bizonyítani, hogy ő az még, ez nem változott meg.
Alkalmas vagy még a státusra.
Igen, még hajlandó vagyok így nézni téged. És ha nem, és ha fáradt vagy, és ha mogorva vagy, és ha rossz kedved van, és ha, na akkor jöhet egy pont, hogy azt mondom, na most rám van szükség, hogy én továbbra is fönntartsam azt a döntésemet, hogy rád úgy nézek, mint az igazira. Tehát ilyen értelemben is mondhatjuk, hogy az élet értelmét nem csak keresni, megtalálni, hanem azt megadni is lehet.
Hogyan találhatjuk meg az életünk értelmét, milyen kérdések mentén kezdhetünk kutakodni, és miért érdemes egyáltalán hosszú távú összefüggéseket felfedezni saját életutunkban? Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Adásunkat ismét meghallgathatják a világhálón, a www.katolikusradio.hu oldalon. Akik pedig Pál Feri előadásaira kíváncsiak, azok kedd esténként a MOM kulturális központba látogassanak el. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.